folytatjuk a szabadesést, és hát lévén, hogy Valentin nap van, a kötődésről, a kiégésről, újrakezdésről, és ennek a kombójáról fogunk beszélgetni dr. Andrek Andreával, az ELTE PPK Affektív Pszichológia Intézetének a munkatársával, és a Magyar Pré- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság alelnökével. El fogom mondani, hogy miért fontos ezt a sok mindent felsorolni, de mindenekelőtt üdvözöllek, köszönöm, hogy itt vagy ma velünk.
Nagyon köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Azt mondtad, hogy a szakdolgozatodat a kötődésből írtad?
A disszertációmat.
A disszertációt, bocsánat. Akkor nagyon bele kellett merülnöd.
Igen, és hát azért is írtam meg, mert nagyon-nagyon sok éve foglalkoztat az a kérdés, hogy mik azok a faktorok, amik befolyásolják a magzathoz való kötődést.
Ó.
Tehát, hogy amikor ugye általában a kötődés szót használjuk, akkor arra gondolunk, hogy mondjuk hogyan kötődünk a párunkhoz, vagy milyen a kötődésünk a szüleinkhez, de hogy valójában hol van ennek a gyökere. Ez volt a kérdés, ami engem izgatott, és milyen tényezők befolyásolják azt, hogy mondjuk egy anya a várandóság alatt hogyan tud odafordulni, vagy egy leendő anya, hogyan tud odafordulni a magzatához, vagy egy leendő apa hogyan tud odafordulni a fejlődő gyermekéhez, és hogy ugye logikus végig gondolni azt, hogy ez úgy nem a semmiből jön, hanem az, hogy majd a megszülető gyereknek lesz valamilyen kötődési mintázat, az befolyásolja azt, hogy őt hogyan várták, hogyan éreztek iránta, és valójában erről szólt ez a kutatás, amiben megpróbáltam feltárni azokat a tényezőket, hogy mi minden befolyásolja a kötődési mintázatunk nagyon alapját és kezdetét.
A kutatás alatt megkérdeztetek embereket, tehát föltettetek kérdéseket a kötődési mintázataikkal kapcsolatban, de tökre érdekel, hogy milyen kérdések hangzottak el?
Hát ez egy nagyon összetett dolog volt, a koncepcióm az volt, hogy a szakirodalomban olvasható szociodemográfiai tényezőkön túl biztos voltam benne, hogy a kapcsolati tényezőknek nagyon fontos szerepe van, mégpedig több generációra visszamenőleg. Tehát úgy, talán használhatom ezt a szót, hogy transzgenerációsan
beágyazva. Hát ez most nagyon hot topic.
És hogy azt kell mondjam, hogy ez be is igazolódott, tehát a várandós párokat kérdeztem meg arra vonatkozóan, hogy ezek speciális kérdőívek, hogy nekik 16 éves korukig bezárólag milyen volt a kapcsolatuk a saját szüleikkel, tehát a várandós nőnek a saját anyjával, apjával, a várandós férfinek a saját anyjával, apjával, milyen az egymással való kapcsolatuk, tehát a párkapcsolat minősége, ők egymással hogyan vannak, milyen a párkapcsolati elégedettségük például, és az, hogy hogyan viszonyulnak a magzatukhoz. Ezek mind kérdőívek, jól bemért, statisztikailag, így módszertanilag jól működő kérdőívek, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult statisztikai számítás segítségével tudtunk előrejelzéseket, modelleket, matematikai modelleket gyártani arra vonatkozóan, hogy minek van lényeges, befolyásoló, mondhatnám úgy is, hogy magyarázó ereje arra nézve, hogy mi az, ami ennek a kapcsolatnak vagy kötődésnek az intenzitását adja. És akkor mondhatom?
Hát kérlek szépen, mi az, ami az intenzitását adja?
Hát, hogy nagyon-nagyon fontosak, ugye, ahogyan sejtettem is, ezek a kapcsolati tényezők.
Volt hipotézised?
Volt hipotézisem.
Mi volt a hipotézis, és találkozott az eredménnyel?
Nekem az volt a hipotézisem egyébként, hogy a szülőkkel való kapcsolatnak is lesz fontos szerepe. Tehát az, hogy egy várandós anyának milyen a kapcsolata a saját anyával és apjával, ez egy befolyásoló tényező lesz, és hogy az apának, tehát hogy az
apában,
a magzatához való kapcsolatában. Aha. De a várakozásaimmal ellentétben az eredmény jött ki, hogy az igazán tehát a közvetlen hatása a párkapcsolat minőségének van. És a párkapcsolat minősége csatornázza be, vagy tartalmazza azt, hogy milyen egy anyának, vagy egy nőnek a saját szüleivel való kapcsolata, vagy egy férfinek a saját szüleivel való kapcsolata, arra vonatkozóan, hogy majd ő hogyan viszonyul a gyerekéhez. Tehát a párkapcsolati minőség, és azon belül leginkább az, hogy egy anya mennyire érzi gondoskodónak saját magára vonatkozóan a párját, és fordítva a férfiaknál ugyanezt találtam, hogy egy férfi mennyire érzi gondoskodónak a saját várandós párját, az lesz az egyik legfontosabb bejósló tényező arra vonatkozóan, hogy milyen intenzíven kapcsolódik a magzatához.
Ez bonyolultabb egy
Egy kicsit bonyolultabb, de ugye ez a lényeg, hogy a párkapcsolat a legfontosabb, és ha én azt élem meg, hogy gondoskodik rólam a párom, és ez egyformán volt igaz a nőre és a férfira a várandóság alatt, akkor sokkal intenzívebben fordulok a magzatomhoz. Szóval ez az üzenet itt.
Ha azt érzem, hogy a párom nem annyira gondoskodó a magzattal kapcsolatban, akkor, vagy velem kapcsolatban, akkor én sem fordulok úgy a magzathoz?
Pontosan.
De miért? Ez milyen, miféle minta? Én pont azt gondoltam, hogy akkor az történik, hogy akkor viszont én fordulok a magzathoz, és én vigyázok rá, és én adom meg azt a törődést, amit egyébként ő sem, meg én sem kapok meg a páromtól.
Hát ez az izgalmas, hogy ezek a hipotézisek, de a...
Ez volt a hipotézis.
Egyébként én biztos voltam abban, hogy ezek fontos dolgok lesznek, mert ugye az, hogy átélem-e a gondoskodást, tehát hogy megkapom-e a gondoskodást, azt tesz engem magam is gondoskodóvá.
Wow.
És minél inkább azt élem át, hogy nagyon gondoskodnak rólam, annál inkább tudom ezt továbbadni. Tehát én ezt gondoltam, ezt sejtettem, hogy ez egy fontos dimenzió lesz, és tényleg ez mutatkozott meg az egyik legfontosabb bejósló tényezőnek. Úgyhogy itt mondanám akkor azt, hogy nagyon jól válasszatok párt, fiatalok, olyan párt válasszatok, ahol azt élitek meg, és ha még egy ilyen tanácsot adhatok, hogy az nem elég, hogy én azt érzem, hogy én gondoskodok a másikról, a másiknak kell azt éreznie, hogy én gondoskodó vagyok. Mert én hiába érzem azt, hogy gondoskodok, ha a másiknak nem ez az élménye.
Hát meg nem is biztos, hogy jól gondoskodok.
Ez az, mert nyilván akkor éli meg a jó gondoskodást, hogyha azt tényleg jó.
Hogyha azt látjuk is, tehát van egy tükör is.
Így van.
Jó, tehát hogy ezt így értem, de akkor itt felmerül egy másik kérdés bennem, és csak egy zárójelet nyitok, jó? Egy nagyon rövid zárójelet, hogy mi a helyzet a helikopterszülőkkel, mert az is egyfajta gondoskodás, de az egy téves gondoskodás, hogy ott például a pár, tehát hogy aki helikopterszülőként viselkedik, annak a párja az akkor gondoskodó, vagy nem gondoskodó?
Hát erre így nem tért ki a kutatás ezekre a finomságokra. Ugye itt ezeket a fő trendeket néztük meg, és a legfontosabb az igazából az volt, hogy azt lássuk, hogy egyrészt ezek a gondoskodási mintázatok, vagy mondjuk így, hogy a kötődési mintázatok, azok a korábbi kapcsolataink, tapasztalatain alapulnak, és továbbadódnak. Egyébként ez a szakirodalomban is le van írva, hogy 2-3 generáción keresztül, főleg a biztonságos kötődés, az úgy, mint a kés a vajban, úgy adódik tovább. És a bizonytalanabb kötődési mintázatoknál pedig van esély a biztonság irányába mozdulni, hogyha a párkapcsolat az biztonságosabbá válik. Tehát igazából ugye amit te itt kérdeztél, hogy a bizonytalanság az hogyan hat, az, hogy mondjuk túl óvok, tehát az ugye inkább ez az ambivalens kötődési mintázat,
hogy a gyerek felé.
Az egy bizalmatlanság a gyerek felé, ez így van. Erre a gyerekek kétféleképpen alakítják a kötődési mintázatukat a kutatások szerint.
Vastag kettős pont.
Tehát vagy azt látjuk, hogy ők maguk is ezt az ambivalens és ezt a tapadó és csimpaszkodó mintázatot hozzák, tehát ugyanúgy, mint ahogyan az adott szülő, akiből ez jön.
Bocsánat, a csimpaszkodásra, tehát a csimpaszkodó mintázat az a szeretet ésség?
Nem, ez a bizonytalanság, és hogy nagyon testileg nagyon közel akarok lenni, vagy nagyon közel akarok lenni, és a szorongásom úgy csökkentem, hogy bebújok a szoknyája alá, vagy a nadrágja alá annak a szorongó szülőnek. Tehát, hogy vagy ez, vagy, ami nagyon izgalmas, pont ennek az ellenkezője, az pedig az elkerülő kötődési mintázat, tehát, hogy úgy óvja meg magát a gyerek, ettől a hát így mondjam, elárasztó szülői szorongástól, hogyha ez egy ilyen túlaggódó dolog, hogy távolabbra megy, és megpróbálja egyedül megoldani. Tehát inkább elkerüli ezt a szülőt. És ez nagyon izgalmas, mert arra nem találtam még magyarázatot, hogy mikor melyik lesz. Tehát, hogyha ha ambivalens mondjuk a nagymama, akkor abból mondjuk ambivalens lesz az anya, és ambivalens lesz a gyerek. De van olyan, hogy ambivalensen kötődik a nagymama, az anya elkerülő lesz, és az elkerülő anyából pedig ambivalens lesz a gyerek, mert az anya elkerül, akkor a gyerek próbálja ezt a közelséget létrehozni, vagy fordítva.
Nyilván itt a balanszot érdemes megtalálni.
Így van, tehát, hogy amikor túl sok lesz, akkor ebből ugye az ellenkezője. De a lényeg viszont az, hogy lehetőleg, amikor egy új gyerek születik, vagy egy új élet születik, akkor igyekezzünk azt minél inkább a biztonság irányába mozdítani.
Hát itt beszéltünk most arról, hogy mi történik, ha ambivalens az anya, vagy egyébként az apa, és abból milyen kötődése alakul ki a gyereknek a szülőhöz. Na de menjünk tovább egy picit, ha már február 14-e van és Valentin nap, hogy milyen párkapcsolati mintázatai lesznek annak, aki ilyen családban nő föl, ahol egy vagy két szülő ilyen bizalmatlansággal vagy ambivalenciával fordul a gyerek felé. Ott például ezt a mintázatot ő tovább fogja vinni, akár a párkapcsolataiban, vagy a baráti kapcsolataiban, az emberi kapcsolataiban is?
Azt szeretném előre bocsátani, hogy a kötődési mintázatunk az ugye azt szolgálja, hogy jól tudjunk alkalmazkodni ahhoz a közeghez, ahol azt az adott kötődési mintázatot megtapasztaljuk. Tehát ezek nem egészséges vagy kóros dolgokról beszélünk, egy bizonyos kereteken belül, mert nyilván vannak kóros mintázatok is, de így a normalitáson belül itt azt jelenti, hogy számomra az, hogyha mondjuk elkerül vagyok, vagy az, hogyha inkább ambivalens vagyok, az valójában egy alkalmazkodás ahhoz a közeghez, amiben felnőttem, és ahol az alapvető mintázatomat megkaptam. Az, hogy felnőve, meg már párt választva, teljes tudatosságom birtokában, mi történik innentől fogva,
hát,
ez meg
vagy.
Már önismeret kérdése. Igen. Ugye itt jön be az önismeret.
Oké, de bocsánat, az önismeret és a minták azok mennyire üthetik egymást. Tehát nem biztos, hogy jó önismerettel rendelkezem, és akkor mintákat viszem, de ha egy jó önismeretet szerzek, ott mi a garancia arra, hogy az egy jól megszerzett önismeret, és akkor a mintákat például már nem kell figyelembe vennem.
Hát olyan soha nincs, mert hogy a mintákat nem kell figyelembe venni, mert a minta az minta, tehát az azért ott marad, de tudom-e mozdítani magamban a biztonság irányába ezeket a mintázatokat. Tehát ha valamin érdemes dolgozni önismeretben, az mindenféleképpen ez a belső biztonságnak a kiépítése, mert ugye ez lesz az áloga annak, hogy én minél biztonságosabban érzem magam önmagamban, minél nagyobb az önbizalmam, minél inkább tudom ezt úgy igazán megélni, annál inkább tudom ezt majd továbbadni egy újabb generációnak. Tehát mondjuk a mi szakmánkat is ezért tartom nagyon fontosnak, hogy igazából minden terápiás folyamatban ez egy nagyon-nagyon fontos alappillér, hogy a terapeutával való kapcsolat kialakítása az pontosan ezt a nagyon alapmodell helyzetet, vagy ezt a szülő-gyerek helyzetet modellezi egy kicsit. Hogy a terapeuta ott van, hogy a megbeszélt időpontban várja, hogy ez egy stabil dolog, erre mindig lehet számítani, ott mindig a megértés van, hogy a terapeuta törekszik arra, hogy azt értse, amit mond, tényleg tisztán visszatükrözze, tehát ugye azokat a nagyon alapvető szülői funkciókat képviseli, hogy megértse, hogy érzelmileg mi van benne, hogy precízen kifejezze azt, hogy ott, amit mond, abban mondjuk nincsen érzelem, de az az érzelem volna várható, hogy ez vagy az jelenjen meg, tehát hogy segít abban, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek, hogy az érzelmek megjelenjenek, hogy azok áramoljanak. És hogy ez egy nagyon fontos folyamat. Tehát azt látjuk, hogy nem lehet óriási nagy változásokat létrehozni a kötődési mintázatokban, de finomítani mindig lehet, és hogy ez az egésznek a lényege, hogy valójában hát egyrészt ugye önmagunk boldogságának is ez a, vagy a megelég, az életünkkel való megelégedettségnek is ez az egyik alapja.
A kötődési mintázatok?
Hát az, hogy tudom, hogy nagyobb biztonságban, nagyobb érzelmi biztonságban érzem-e magam.
Miért nem lehet nagyobb vagy jelentős változást elérni? Ezt mire mondtad? Tehát, hogy ezek annyira erősen belénk idegződnek.
Így van.
Hogy csak finomítani.
Ezek nagyon alapmátrixok, így van. És hogy a személyiségünk alapjait képezik, és hogy ezt látni kell, hogy ezeknek a finomítására mindig van lehetőség, de azért a személyiségünk alapjai elég szilárd dolgok, azokat nem lehet teljesen újra keverni ezeket az alapokat, hanem azért ott van egy stabilitása ennek, hál' Istennek, ugye egy egészséges személyiségnek azért van egy stabilitása, viszont kis lépésekben finomítani, változtatni a biztonság irányába, arra mindig van lehetőség.
Oké, itt folytassuk a beszélgetést. Dr. André Kandeával beszélgettünk, az ERTE PPK Affektív Pszichológia Intézetének munkatársával, és aztán lesz majd egy rendezvény is, amiről szeretnélek kérdezni, ugye ezt a Magyar Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság alelnökeként foglak kérdezni, szóval lesz még témánk bőven, meg a stressz kezelésről, tehát hogy mi történik a születésnél, és az ott keletkező stresszt, azt hogyan tudjuk átültetni későbbi megküzdéseinkbe. De szóval ezek lesznek a témáink, gyerekek, a következő pár, persze, a következő jó negyed órára. Úgyhogy itt folytatjuk dr. André Andreával. Maradjatok velünk!